Kedves minnyájon, akik majd meghallgatjátok ezt a hanganyagot, Katival együtt úgy gondoltuk, hogy ebben a rendkívüli helyzetben az elektronika kínálta lehetőségekkel élve olyan anyagokat küldünk alkalmanként nektek, amik két célt is szolgálhatnak. Az egyik egy önző cél a az életjel adás szándéka részünkről. Ennél sokkal fontosabb azonban, hogy ezekkel az elmélkedésre szánt, vagy elgondolkodtató anyagokkal egyfajta lelki-szellemi muníciót szeretnénk adni nektek ezekben a hetekben. Elsőként beszéljünk a nagybőjtről és a karanténról. Hónapokkal, de még hetekkel ezelőtt sem gondoltuk volna, hogy az idei nagybőjt egy világjárvány közbejötte miatt másként alakul, mint amit megszoktunk, hogy a várakozás, a készület és a remény ideje, a fenyegetés, a félelem és a kényszerű lemondások árnyékában telik majd. Idén minden más, mint az lenni szokott, közben azonban számunkra semmi sem változott. Mert a keresztény ember számára nagy bőjt a húsvéti készület, az önvizsgálat és a bűnbánat alkalma, a hitjelöltek, a keresztségre vágyók felkészítésének, az önvizsgálat és az önmérséklet gyakorlásának ideje. Kezdő napja, hambazó szerda a nagy bőjt kapuja, a húsvéti újrakezdésre a megváltás és a feltámadás ünneplésére való készület kezdő pillanata a maga, egész létünket érintő felszólításával, emlékezzél ember, hogy porból vagy, és porrá leszel. Szigorú böjti nap ez, a farsangi vigasságok elült. A lényege csak úgy, mint a rákövetkező 40 napé, nem a lemondás és a tilalom, hanem az, hogy elérkezett az önvizsgálatnak a lélek megtisztításának ideje. Idén azonban több is ennél, hiszen a járvány fenyegetése mindenki életének külső menetében is csendet parancsol, mint egy rákényszerítve mindenkit a lemondásra, aszkézisre, némi fegyelemre. A helyzet felkínálja, hogy aki csak teheti, vonuljon vissza a világ zajától, egy kicsit, ha képes rá, foglalkozzon önmagával. Ám az emberek többsége ma egyre kevésbé akar önmagával számot vetni, a most kötelező óvatosságot korlátozásnak, szabadságos sérelmének éli meg, és továbbra sem akarja meghallani Krisztus szavát, hogy tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban. Mert már megfeledkezett, leszokott arról, hogy magának és másoknak megvallja, megbánja bűneit, és hamis szabadságeszmények bűvöletében zsigerileg irtózik az alázat, a megalázkodás, a lemondás minden formájáról. Hajlamos rá, hogy lelkiismeretét csendes önfelmentésekkel hallgattassa el, vagy a jótékony feledésnek adja át vétkeit, emlékét. Ahogy a csintvétő kisgyerek ösztönösen a nem én voltam logikájában talál menedéket, úgy kerüli, hogy a gyengesége, gyarlósága, hibája beismerésére kényszerüljön. A bíróság előtt álló vádlottak zöme is csak akkor tesz beismerő vallomást, ha cáfolhatatlan bizonyítékok szólnak ellene, hiszen a megbánás és a töredelmes feltáró vallomás büntetést is csökkentő morális ereje sokak szemében már mit sem számít. Fehér hollónál is ritkább az a politikus vagy üzletember, aki hibás vagy bűnös lépéseit, tévedéseit vagy visszaéléseit követően beismeri, hogy rossz volt, amit tett, de ennél is nagyobb baj, hogy környezete, közege is ezt várja, ezt fogadja el természetesként tőle. A közélet világából már a hajdani bolsevik párgyakorlat álságos, valahol a lelkiismeret vizsgálat karikatúrájának tűnő, önkritikájának rituáléja is kiveszett, hogy a büszke bűntelenség öntudatának a mindig nekünk van igazunk, nekünk mindig igazunk van, nekünk mindent szabad és mi cselekszünk helyesen bizonyosságának, a mindent meg- és kimagyarázásnak, ártatlanságunk, vétlenségünk igazolásának adja át a helyet, és sértett döbbenettel veszi tudomásul, ha egy külső fenyegetés testi, és ami még szomorúbb, lelki karanténba kényszeríti. De a bezártságban, a karrierféltésben is, mint annyi más konfliktusban, sokak számára mindig a másik a hibás, ahogy a közutakon is a szembejövőben véljük felfedezni a baleset, a tragédia okozóját, miközben felelőtlenül keresve társas szórakozásainkat, bajba sodrunk másokat. Mert a mai világból sok minden hiányzik, de a járványhelyzet bizonysága szerint a józanság, a fegyelem és a bűntudat mindenképpen, pedig nagy böjt ideje, ha az emberek többsége nem is törődik vele, éppen erre figyelmeztet. Különösen veszélyes, és a közelmúltban ez vált belénk súlykolt gyakorlattá, amikor a felelősségérzet, a magunk és mások iránti figyelem szűnik meg, hogy a sértett önzés és önsajnálat telepedjen a kényszerűen otthon ülő sokakra. Ezzel is már nem pusztán azt tagadjuk, hogy bűnt vétettünk, hibát követtünk el, vagy másokra mutogatunk, rájuk hárítjuk saját tetteink felelősségét. Az igazi, egyre fenyegetőbbé váló veszedelem az, amikor nem bűnösségünket vonjuk kétségbe, hanem magát, a bűnt tagadjuk, és úgy okoskodunk, hogy bármit tettünk, elkerülhetetlen, szükségszerű, jogos, egyenesen kívánatos, üdvös, azaz nem bűn volt, a fenyegető járvány pedig pusztán a természet végzetes játéka velünk. De gondoljunk bele, ha magát, a bűn valóságát, bűn mi voltát tagadjuk, azzal a jó és a rossz megkülönböztetésének és meghatározásának jogát követeljük magunknak, ez pedig nem más, mint annak az ősbűnnek a megismétlése és megerősítése, amely miatt az emberiség kiűzetett Isten közeléből és fogjává vált a rossznak, a gonosznak, játékszerévé külső erőknek, de így a természet, a társadalom és a történelem törvényeivel is szembe megy. Ha tagadjuk a bűnt és annak valódiságát, súlyát, le is fegyverezzük magunkat, hiszen ahol nincs bűn, ott nincs bűntudat, ahol nincs bűntudat, ott nincs megbánás és felelősség, nem működik a lelki ismeret, és elenyészik a megváltozás, az újrakezdés, a jóvátétel szándéka és esélye. Természetesen, ha nincs beismerés, megbocsátás sincs, akkor világunk nem más, mint könyörtelen és ártó, rivális, pusztító igazságaink egymásnak feszülése, a bűn, a rossz, a lelki és most éppen egy testi járvány megfékezhetetlen burjánzása. Legyünk tisztában azzal, hogy a hívő ember, a hívő közösség számára sem egyszerű, soha nem is volt az, hogy mindig helyesen cselekedjen, erejéhez mérten kerülje a bűnöket, hogy megvonja azok határait, igyekezzen felismerni őket, de talán a járvány ideje, a kényszerű bezártság másoknak is példát mutatva, különösen alkalmas egyfajta elmélkedésre, lelki gyakorlatra, az önmagunkkal való számvetésre. A gyengeséggel, vétkességgel való szembenézés önvizsgálatot kívánó, lelki erőt igénylő magunk és mások előtt is gyakran kínos kötelesség, de még a szégyent, a megszégyenülést is vállalni érdemes, hiszen ez az ára, hogy megszerezzük magunknak a megbocsátást, a kijavítás, az újrakezdés, a nem múló gyengeségeinket újból és újból is felülírni képes lelki innováció esélyét. Nagyböjt kezdete, és mondjuk ki bátran, a koronavírus ezzel szinte egyidős elszabadulása a paradicsomból való kiűzetésre, a bűn uralmára emlékeztette azokat, akikben van hit és bátorság arra, hogy szembenézzenek világunk valóságával és önmagukkal. A rákövetkező 40 nap pedig éppen azt a lelki erőgyűjtést hivatott megjeleníteni, amely erőt ad, hogy szembeforduljunk gyengeségeinkkel, gyarlóságainkkal, és bizonyítsuk magunknak, figyelmeztessünk arra másokat, hogy van ugyan bűn, és annak van hatalma ereje felettünk, de azt a közelgő húsvét reményében arra készülve beismerni, letenni is képesek vagyunk. De mi is a bűn valójában? A világ vallásainak közös múltja felől tekintve sem öncélú koplalás és lemondás, hanem vezeklés, megtisztulás, aszketikus gyakorlat, lelki felkészülés, az emberi akarat és önmérséklet próbája. Amennyire tudjuk, a legrégebbi időtől jelen van az emberi életben, az ünnepek és hétköznapok rendjét, a közösségi élet eseményeit, az isteni és az emberi valóság találkozásainak ritmusát követve. Afrika vagy Óceánia népei a felnőtté válás szertartását koplalással készítik elő, ami a méltó felkészülés, szellemi összpontosítás eszköze, hogy az ember a bőt által megtisztulva az aszkézis ajánlatával léphessen Isten az istenek elé. A hittartó zsidó évente 5 bőti napot tart ünnepi elékészület gyanánt, melyek közül az engesztelés napja a legszigorúbb. A muszlim ramadán hónapját böjtöli végig, csak napszálta után vesz táplálékot magához, akkor is csak egyszerűt, keveset. A régi keresztény egyházban a böjt az ételtől italtól való időszakos részleges vagy teljes tartózkodás, a bűnbánat az aszkézis eszköze volt, a katolikus böjti szokás pedig még századunk első felében is tiltotta a húsételeket szerdán és pénteken. Az utóbbi évtizedekben a böjti előírások sokat szelídültek. Kötelező csak a nagy böjti időszakot kezdő hamvazó szerdai és nagy pénteki böjt a maga hústilalmával, háromszori étkezésével, egyszeri jó lakásával. Egyebekben a hívő saját belátása és körülményei szerint korlátozza fogyasztását, amit imával és a szeretet cselekedeteivel válthat meg. Amit viszont a keresztények zöme megőrzött máig, az maga a nagybőjt ideje a húsvéti előkészületnek Jézus pusztai magányára emlékeztető 40 napja, a hívő ember számára a vezeklés, a bűnöktől való szabadulás, egyebek között böjt általi lelki megtisztulásunk ideje. A keresztény hagyomány ezekben a hetekben nyomatékkal ajánlja ma is a pénteki böjtös étkezést, az ebésben, ivásban, az anyagi testi élvezetekben való időszakos önmérsékletet. Az élet külső ritmusa lelassul ezáltal, hogy több idő jusson a lelki, a szellemi dolgok rendbetételére, hogy a húsvét öröme és a tavasz a maga derűjével, pezsgésével, ereje tejében találja azt, aki hiszi, tudja, hogy életerejét nem pusztán gyógyszereknek, diétáknak, hanem a lélek és a szeretet évről évre való megidézéséből fakadó újjászületésének köszönheti. A hívő ember számára a katekizmus megfogalmazása szerint a nagybőjt idő az aszkézis és a bűnbánat idejét biztosítja, amely felkészít a liturgikus ünnepekre, segít abban, hogy megtanuljunk uralkodni ösztöneinken és felszabadítja szívünket. De figyelmeztető üzenet is annak a világnak, amelyben a mértéktelenség, a mohóság, a fegyelmezetlenség járvány idején félelem, rettegés, pánik uralkodik. De mit is ad ez a 40 böjti nap? Amikor böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a kék mutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy az emberek lássák böjtölésüket. Jézusnak a Máté evangéliumában megőrzött szavai arra figyelmeztetnek, hogy a böjt a maga aszkézisével nem valamilyen a keresztényeknek a világ figyelmét magára vonni akaró teljesítménye, nem is az emberi nyomorúság vagy veszélyeztetettség kényszere, hanem a lelki fegyelem és mértéktartás ünnepe. Azért a tudatosan vállalt nagybőjt idején különösen időszerű belső fegyelemi és szellemi összpontosítási, amely a mai jóga és fitness imádó, a szerzés, a fogyasztás, a szórakozás bűvöletében élő világban ritka és nagyon nem divatos. A ma embere, ha böjtről hall, a lemondás, koplalás, éhezés fogalmával társítja, azt legfeljebb annyi megkülönböztetést engedve, hogy az egyiket szabad elhatározásból, divatból, rábeszélésre, a testi egészség vagy szépség reményében vállaljuk, a másik esetben pedig a szegénység, a nyomorúság külső kényszere, vagy vallási szokások előírása az, ami arra ítél embereket, hogy korgó üres nyomollal keljenek reggel, térjenek este nyugovóra. Világunk logikája szerint az első eset olyan, hogy bár az ételről, italról, annak mérték feletti élvezetéről való lemondás szenvedéssel, önsajnálattal jár, de büszkeséget és önelégült magabiztosságot is kelt bennünk, hiszen felesleges kilókat faragunk le így magunkról, a második viszont szégyelni, takargatni való, hiszen gyengeségeinkről, tehetetlenségünkről, kiszolgáltatottságunkról, hiszékenységünkről árulkodik. Ám komoly tévedésben van az, aki távolról, kívülről, valamilyen bizarr furcsaságként, buta és avid szokásként szemlélve a böjtöt, pusztán ezzel a koplalás az éhezés fogalmával társítja, és szánalommal tekint azokra, akik ilyenkor nem esznek húst, nem fogyasztanak bőséges uzsonát, visszautasítják az édességek, az alkoholos italok élvezetét, nem buriznak, nem tartanak lakodalmat. Hogy mi a lényegi különbség a böjtölés és a táplálék megvonás egyéb formái között? Először is az, hogy még az utóbbiakat valamilyen külső kényszer, orvosi javalla, divat, hiúság, de mindenképpen nagyon is konkrét testi cél elérése, vagy valamilyen tárgyi, anyagi ok, szűkösség vagy hiány okoz és indokol, addig a böjt a hívő ember belső szabad elhatározása, amely még akkor is személyes, belső vállalás, ha kereteit és formáit egyházanként, vallásonként változó szabályok és szokások rögzítik. A valódi, a szív döntéséből adódó böj sohasem külső kényszer, de nem lehet a jámborsággal való kérkedés maga mutogató cselekedetesen, hanem a lelki önfegyelem önmagunk korlátozásának gyakorlata, amit sem mutogatni, sem pedig takargatni nem kell és nem szabad. Alig, hanem széles körben él ma az a meggyőződés, hogy a böjt nem is több, mint az ételtől, italtól való tartózkodás, puszta korlátozás, tiltás, ami nyomasztó súllyal nehezedik azokra, akik ezt hitük, meggyőződésük szerint gyakorolják. Az ilyen leegyszerűsítések és lesajnálások ellen a böjttartó ember egyféleképpen védekezhet, ha magától értetődő természetességgel fordít alkalmanként hátat nélkülözhető falatoknak, öncélú élvezeteknek, felesleges javaknak, hogy az azoknál értékesebben belső fegyelmét, önuralmát, józan mértékletességét erősítse meg. Ebben az értelemben a böjt, a táplálkozásban, a szórakozásban, az élvezetekben, a javak megszerzésében való mérséklet, lemondás és önkorlátozás sohasem öncél, hanem eszköz arra, hogy a megtisztuló lélek kész és képes legyen a Krisztussal való húsvéti találkozásra. Már az egyiptomi sivatag szélsőséges aszkézisben és önmegtartóztatásban élő keresztény remetéi is tudták ezt, pedig ők gyakran csak kenyéren és vízen éltek, durva szőrcsuhán kívül szinte semmiük sem volt, de büszkén vallották, hogy az imádsággal, elmélkedéssel, mások megsegítésével társuló böjt nem más, mint a léleképítés páratlan, komoly erőfeszítéseket is megérő eszköze. Az ő körükből származó kis történet szerint egyszer egy öreg aszkétát arról kérdeztek a tanítványai, milyen a tökéletes böjt. Egyikük úgy gondolta, olyan, hogy csak két naponta eszünk egy keveset, a másik meg azon a véleményen volt, az az igazi, ha egy héten át maradunk étlen szomjan. Heves vita alakult ki, a tanítványok egyre szigorúbb és vadabb ötletekkel álltak elő. Az öreg végül azt felelte nekik, ha puszta versengés számotokra a koplalás, azzal mit sem értek. Ha sokáig semmit sem esztek, testetek legyengül, az elérkező halállal pedig kihalszik bennetek a lélek. Ha ideig, óráig koplaltok, utána mohóvágyjal habzsolva az ételt bepótoljátok, amit elmulasztottatok, mert nem tanultatok meg uralkodni önmagatok felett. Az igazi bőjt az, ha életetek minden napján a magatokhoz veszitek cipótokat, korsó vizeteket, de soha nem vágyakoztok a második cipóra, a második korsó vízre, mert akkor lesz az, hogy nem a hiúság, a mohóság vagy az éhség, hanem a lelketek uralkodik rajtatok. Az aszkéták szigorú, szélsőségesen és gyakran túlzó, önsanyargató bőti szabályai felett eljárt az idő, de a lemondás és a lélekfegyelmezés gyakorlata ma is időszerű, talán időszerűbb, mint valaha. Hiszen korunk a lelke mélyén zaklatott, kielégületlen és boldogtalan emberére, akit a törődj magaddal, éj a mának, ez jár neked, típusú szlógenek kísértései csábítanak, nagyon is ráférne néha, hogy némi lemondást tanulva megszabaduljon, legalább egy kis időre a szerzés, a fogyasztás, a saját lelki valóságáról való megfeledkezés kényszerétől. Bármilyen formáját tekintjük is, erre az egyik eszköz a bőjt, hiszen az nem más, mint a külső igények, vágyak, szükségletek lecsendesítésének pillanata. Nem megszenvedett kényszerű éhezés, nem is olyan koplalás, fogyókúra vagy diéta, amely a testi egészség vagy szépség elérésével kecsegtet. A bőjt, ha helyesen értjük, ha jól gyakoroljuk, egészen más, hiszen szellemi lelki egészségünk megőrzésének, személyiségünk formálásának, Istenhez és emberhez fűződő kapcsolataink újra gondolásának, kicsit fellengzésen fogalmazva a lélek karcsúsításának az eszköze. Nem külső cselekedet, hanem olyan belső késztetés, amelynek engedelmeskedve ma is példát mutathatunk egy mértéket és értéket alig ismerő világnak. Nagy bőjt idején egy furcsa rendhagyó húsvétra készülve és a járvány elültét várva remélve érdemes belegondolnunk abba, hogy a modern fogyasztói társadalmak világában élő a vallás dolgaira közönös értetlenséggel tekintő ember többnyire mit sem törődik a számára már csak furcsaságnak, különbségnek, hóbortnak tűnő nagy bőjt hagyományával. Számára a böjtölésben megvalósuló önkorlátozás leginkább a fogyókúrát, az orvosi utasításra divatból, vagy a testi szépség karcsúság megőrzése érdekében vállalt gyötrelmeket jelenti, a járványos okozta vészhelyzet pedig attól az élet felelőtlen habzsolásától fosztja meg, aminélkül lelke üresebb, mint mostanában az európai nagyvárosok utcái. Hallani sem igen akar arról, hogy a bőjt nem egyszerűen a test, hanem a lélek dolga volna, hogy karanténbe zárva is teljes élet élhető. Pedig emlékezhetne arra, hogy az evésről, ivásról, szórakozásról, mászkálásról való időszakos és kényszerű lemondása javára is válhat, hogy a pillanatnyi kényszerű is az ősi hiteken és tapasztalatokon alapuló önfegyelem nem csak a testi, de a lelki-szellemi egészség megőrzésének is az eszköze. Az ilyen ember nem akar tudomást venni arról, hogy a bőjt ebben az ősi hagyományban nem egyszerűen a test, hanem a lélek salaktalanításának, kipurgálásának módja, az akaraterő és önfegyelem próbája, amely korunk mindig a mának élő átlag embere számára amúgy is ismeretlen, mint ahogy a járványok idejének korlátozásai sem büntetés vagy bosszantás gyanánt vannak, nem az emberek szabadságát akarják elvenni, a demokráciát sárba tiporni. A böjt, a nagy böjt, ha helyesen értjük, ma sem veszített időszerűségéből, csak világosan kellene látni, különösen most otthon ülve, vagy éppen mások élete és biztonsága érdekében a magunkét kockáztatva és dolgozva az igazi értelmét, testi és lelki hasznát. Ám ez a nyugati világban már feledésbe merült, vagy kibeszélték belőlünk. Sokan továbbra is azt hiszik, a böjt büntetés, kényszer, korlátozás, hóbor, divat, nem pedig olyan szellemi akarati, tett hitből fakadó magatartás, amelyet őseink még természetes módon gyakoroltak, s amelynek értelmét, az élet ritmusát, megszabó elveit, a hit, a remény és a fegyelem kultúráját nagyapáink még ugyanúgy megélték, természetesnek, életük részének tekintették, ahogyan emberek százmilliói ma is e köré szervezik életük folyását. Nagy böjt most is, ebben a rendkívüli helyzetben is a régi ember végső számadása számunkra korábbi önmagával, bátortalan kísérlet arra, hogy méltók lehessünk az új ember ígéretére. Végcélja, végállomása pedig Szent Ágoston szavával az a Szent Háromnap, amikor szenvedésével az Úr átment a halálból az életre, és nekünk, hívőnknek megnyitotta az utat feltámadásával, hogy mi is átléphessünk a halálból az életbe, de figyelmeztető üzenet is annak a világnak, amelyben alig, ha nem hiába a járvány néhány hetének, hónapjának figyelmeztető üzenete, a mértéktelenség, a mohóság, a fegyelmezetlenség, a bűn, a halál kultúrája uralkodik. Ennyi volt mára, ad majorem Dei Gloriam, Isten nagyobb dicsőségére.